lapozzatok a Máté evangéliumához, légy szíves. A negyedik fejezettől folytatjuk. Lehet, hogy te is észrevetted a saját életedben azt, hogy gyakran előfordul, hogy egy nagy áldás után jön egy próba. Amikor Isten nagyon megáld, egy lelki magasságot megélünk, akkor sokszor utána jön egy lelki nehézség. És ezt látjuk itt a Máté evangéliumában, Jézus életében. Az előző alkalommal, múlt héten arról beszélgettünk, hogy Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, elment erre a helyre, Keresztelő János alámerítette, és amikor Jézus kijött a vízből, akkor egy galamb formájában a Szentlélek rászállt. Sőt, megnyílt az ég, és hang hallatszott a mennyből, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Micsoda pillanat ez, gondoljátok el. Amikor a lélek betölti Jézust, és Jézus elkezdi az ő földi szolgálatát, megerősíti az atya arra, hogy végig vigye azt az utat, amire elküldetett, sőt, egy hallható hangon elhangzik ez a mennyből, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Milyen különleges pillanat. Ez az a pillanat szerintem, ami úgy megmarad az emberben, hogy ó, Uram, olyan magas ponton jártam, akár egy konferencia, akár egy tanítás, akár egy csendes idők közben, amikor Isten szól hozzánk, amikor Isten közel jön, amikor megtapasztalunk belőle valamit, és azt gondolom, hogy ebben, amit itt látunk Jézus életében, hogy betölti őt a lélek, ebben ezt meg kell tapasztalnunk. Ez egy olyan dolog, ami nem csak Jézus kiváltsága, hanem Jézus lelke, Isten lelke, az mindenki megkapja, aki az övé. De kérhetjük, hogy töltsön is be minket. Ez az, amire szükségünk van, hogy őt szolgálhassuk. Amikor megtérünk, minden egyes hívő ember megkapja Isten lelkét. Erre ígéretet kapunk. Az Efézusi levélben több helyen az ígében, amikor megtértél, akkor megkaptad Isten lelkét. Isten lelke benned van. De van egy másfajta kapcsolatunk is Isten lelkével, azt, hogy betölt minket Isten lelke. Megkaptuk a lelket, a lélek a miénk, de az igazi kérdés az, hogy mi Isten lelkéjé vagyunk-e. Tehát, hogy mi a lélek emberei vagyunk-e. A lélek bennem van, de én odaadtam-e magam Isten lelkének, hogy vezessen. Azt mondja a János 20, hogy Jézus a feltámadása után elment a tanítványokhoz, összegyűltek a tanítványok, elment közéjük, és rájuk lehelt. Jézus azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. Biztosak lehetünk benne, hogy megkapták a szent lelket, ebben a pillanatban a tanítványok újjászülettek, de mit mondott nekik utána Jézus? Menjetek el Jeruzsálembe, és várjátok meg az atyának az ígéretét. Várjátok meg, még valamit meg kell kapnotok. Bennetek van a lélek, de valamit még meg kell kapnotok. És mi volt ez? Azt mondja az Apcsel 1.8. Várjátok, még eljön rátok a szent lélek, hogy erőt kapjatok, hogy tanúim lehessetek. Én nem tudom, hogy megtapasztaltad-e már ezt, de ezt megtapasztalhatod. Jézus akkor ott a Jordán partján ezt tapasztalta meg, ahogy a lélek rászállt. Addig már benne volt az Úr lelke, de itt rászállt, hogy betöltse a szolgálatát. Kérjed Isten lelkét, hogy töltsön be. Ha erről nem tudsz, ez ilyen misztikus dolog, gyere, beszéljünk, de azt mondja az ige, hogy kérhetjük az atyától, és ő megadja nekünk ezt. Amikor a tanítványok összegyűltek Jeruzsálemben, ezután 10 napig imádkoztak, és várták az Urat, és félelmükben bezárták az ajtót, és pünköstkor eljött a Szentlélek, lángformájában, mint egy szélzúgás hangjával, és betöltötte őket Isten lelke, és a félelmük helyére bátorság került. Ezek a majrés tanítványok kimentek utána, és bátran elkezdték hirdetni Isten igéjét, és megváltoztatták a világot. Szükségünk van rá, hogy Isten betöltsön a lelkével. De olyan érdekes az, hogy egy ilyen lelki magas pont után gyakran jön egy lelki próba. Nézzétek meg Jézus életében, mi történt. Az első verset olvasom, első kettőt. Ekkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Szükségünk van Isten lelkére, azt mondja Zakariás 4.6, hogy nem hatalommal, nem erővel, hanem az én lelkem által. Ha szeretnél valamit látni, az életeden keresztül Istent megnyilvánulni, akkor kérd Isten lelkét, hogy töltsön be. Jézus megtelve a lélekkel, azt olvassuk itt, a lélek elvezette őt a pusztába. És ez a kettő egymás után következik. A lelki magas pont után egyből jön a próba. 40 napos böjt. A zsidóknak ez nem volt ismeretlen. Mert Mózes, az ő történetét olvassuk, Mózes 40 napig böjtölt, amikor fönn volt a Sínai hegyen. 40 napig nem evett, amikor fölment az Úr jelenlétébe, és én azt gondolom, hogy ő nem így tervezte ezt, csak ott volt Isten előtt, és elfelejtett enni. Annyira magával ragadta Isten jelenléte, annyira táplálta őt Isten közelsége, hogy nem evett. Ezt akkor ő meg tudta tenni ott Isten közelségében. Sőt, olvasuk Illésről, akit az előbb Tamás említett, hogy amikor így bemajrézott Jezábel miatt, akkor Isten az angyalok által hozott neki egy ételt, valamilyen ételt, és azt mondta, hogy Illés, edd meg, mert erődön felüli út áll előtted. Illés megette, és 40 napig sétált, ment evés nélkül. Milyen étel lehetett az? Mi magyarok azt gondoljuk, hogy ilyen jó tartalmas ételeink vannak, hát ahhoz képest még semmi. Böjtöltek Mózes és Illés, amikor valaki félreteszi a fizikai szükségletét azért, hogy a lelki dolgokat vegye előrébb. Én ezt látom Mózes életében, látom Illés életében, látom Jézus életében, és azt gondolom, hogy ez része lehet a miénknek is. Ez nem csak az ő kiváltságok, fúj, olyan szuper lelkiek voltak, hanem esetleg lehet a mi részünk is. Nekem ez egy tortúra, elmondom neked őszintén. Nekem nagyon nehezemre esik böjtölni, de most, hogy így gondolkodtam ezen, eszembe jutott, hogy a megtérésem napján Isten azt mondta. Én akkor semmit nem tudtam a Bibliából, életemben először újjászületett hívőként elkezdtem olvasni a Bibliát, és mit olvastam? Hogy a tanítványok böjtöltek. Á, biztos véletlen. És így átlapoztam az Új Szövetség, illetve az Új Szövetségből átlapoztam az Ószövetségbe, most ott is olvasok egy kicsit, és megint a böjtről volt szó. Nem igaz. És Isten arra hívott aznap, életem első újjászületett napján, hogy böjtöljek. És mondja, ezt úgy elástam, elfelejtettem, de most emlékeztetett rá. Én azt gondolom, hogy ennek helye lehet az életünkben. Egy fontos helye lehet az életünkben. Azt mondja az ige, hogy amikor böjtöltök, akkor ezt hogy tegyétek? Erről beszél a Máté Evangélium a 6. fejezetben. Nem azt mondja, hogy ha böjtöltök, hanem amikor. Tehát kvázi nem az a kérdés, hogy tesszük-e vagy nem, hanem hogy milyen formában, hogy 5 percre böjtölsz, az lesz az én fajta böjtöm, vagy hogy egy étkezésre, vagy egy napra, vagy egy hétre, 40 napra. Amikor félre teszed a fizikai oldalt, azért, hogy előrébb vedd a lelkit. Amikor a gyomrunk követelését hátrébb soroljuk. Nagyon-nagyon soroljuk, de most nem ezzel foglalkozom. Hátrébb sorolva a fizikai szükséget, keressük Istent. Nagyon dinamikus tud lenni egy ilyen idő. Én észrevettem már, hogy amikor böjtöltem, szuper lelkiként, akkor valami mindig történt. Általában a lelki harc intenzívébbé vált, de másrészt megtapasztaltam valami dinamikus erőt, ami segített legyőzni egy tusakodást az életemben, egy bűnt. Segítséget kaptam ott a böjtöléskor azzal, hogy Istennel voltam. A mai világunk, gondolja a körülötted élő világra, hogy mennyire függő, mennyire sok mindentől függnek az emberek. Hogy mondjam máshogy? Igen, függőségek vannak. Ugye vannak a nyilvánvaló ismert függőségek, a kábítószer függőség, alkohol függőség, szexuális függőségek. Ezek ugye egyből beugranak, de rengetegféle és megdöbbentő módon megnyilvánuló függőségek is vannak. Volt egy hölgy, akiről olvastam, akinek meg kellett terveznie azt, hogy mikor hagyja el az otthonát, mert amikor kiment az házából, akkor 2 órán keresztül ment a háza és az autó között, mert mindig visszament, hogy megnézze, hogy bezárta-e a bejárati ajtót. 2 órán keresztül. Lehet, hogy te még 5 percig, vagy nem, mindegy. Ő ezt tudta, hogy ő ilyen, és ezt meg kellett terveznie, hogy elinduljon 2 órával előbb. Volt egy lány, egy tinédzser lány, aki éjszakánként 10-15-ször fölkelt, hogy megnézze, hogy biztos, hogy kikapcsolta a kenyérpirítót. És ilyen és hasonló függőségekkel tele van a világ, amik rabul tartanak minket, és nem vagyunk mentesek ettől mi sem. De azt gondolom, hogy Isten adott nekünk egy eszközt, amivel sokszor nem élünk, a böjt, hogy megtanuljunk nemet mondani a testünknek. Hogy ne a testünk domináljon, hanem engedjünk több teret a léleknek, és a lélek vágyainak, a lélek sóvárgásának. Nem nem úgy mondom, hogy én ezt jól csinálom, de emlékeztetett itt Isten, hogy Tamás, itt van egy eszköz, amit adtam, hogy élj vele. 40 nap után azt olvassuk itt egy igében, hogy Jézus megéhezett. Orvosok mondják azt, hogy a hosszú bőjt után, vagy a hosszú bőjt dinamikája a következő. 5-6 nap után elmúlik az éhségérzet. Már nem vagy éhes. És amikor ezután újra jelentkezik az éhségérzet, x nap után, akkor az annak a jele, hogy a test haldoklik. Hogy elkezdi a saját szerveit felemészteni. A saját szöveteit földolgozni, hogy energiát nyerjen. És itt 40 nap után azt olvassuk Jézusról, hogy újra megéhezett. Jézus gyakorlatilag ezen a ponton az éhhalál küszöbén áll fizikailag. Ezt ne felejtsük el, tudva, hogy mi következik ezután, emlékeznünk kell erre. Ekkor jön a sátán. Jézus 40 nap ott van a pusztában, hogy keresse Istent, hogy vele legyen, hogy az Úr előtt legyen, és a sátán tudja, hogy mikor kell jönni. A sátán nem egy úriember, észrevetted már, hogy nem akkor jön, amikor úgy a toppon vagyunk, hanem amikor nem vagyunk a toppon, amikor gyengék vagyunk. Megéhezett Jézus, és jön a sátán. Tada! Amikor éhes vagy, amikor nyűgös vagy, amikor fáradt vagy, amikor összevesztél valakivel, na jön a kísértő, és akkor támad. A gyenge ponton. De mielőtt megnéznénk, hogy hogyan kísértette meg Jézus, vegyünk észre egy részletet, nézzétek meg, így kezdődik az első vers, ekkor elvitte Jézust a lélek a pusztába. A Szentlélek vezette Jézust a pusztába, arra a helyre, ahol most itt megtapasztalja a megkísértést. Vajon miért csinálta ezt a Szentlélek? Két okot találtam, és remélem, hogy meglátod te is ezt, lehet, hogy több is van, én kettőt láttam meg. Az egyik az, hogy meglássuk, hogy kicsoda Jézus. Máté írt egy evangéliumot nekünk, amiből megmutatja, hogy kicsoda Jézus. Hogy ő a király. Hogy Jézus a király. És ebből a történetből nagyon praktikus módon fogjuk ezt most meglátni. Jézus győz az ellenség felett, Jézus győz a bűn felett, Jézus győz a kísértések felett, ő a győztes király. Az első Korintus 15. részében a 45. vers azt mondja, vagy említ egy kifejezést, azt mondja, hogy az utolsó Ádám. Ki ez az utolsó Ádám? Ez Jézus. Ha van egy utolsó Ádám, akkor van egy első Ádám is, erről is beszél ott az 1 Korintus 15. Az első Ádám az, akiről olvasunk az Édenkertben, Ádám az első ember. Mi a kapcsolat kettejük között? Az, hogy mind a kettejüket személyesen megkísértette a sátán. Az egyik történetet itt olvassuk, a másikat pedig az Édenkertben, amikor jött a sátán, és rávette Ádámot és Évát, hogy vegyenek abból a fának a gyümölcséből, amire Isten azt mondta, hogy ezt eltiltom előled, erről nem ehetsz. Mind a kettejüket megkísértette a sátán, csak az a különbség, hogy Ádám egy gyönyörű kertben volt, ahol minden fának a gyümölcséről lehetett, kivéve egyről. Amikor Jézus itt megkísértetik, akkor a pusztában van, ahol nulla élelem van. Nem tudod enni semmit, és jön a kísértő, és próbálja becsapni őt. Micsoda kontraszt. Az első Ádám szabadon ehetett bármiből, az utolsó Ádám 40 napja nem evett semmit, amikor itt olvasunk róla. Az első Ádám egy erős fizikai, erős fizikumú ember, akinek a teste még nem romlott meg a bűntől. És az utolsó Ádám pedig itt a történetben az éhhalál küszöbén van. De a legnagyobb különbség az, hogy az utolsó Ádám elbukott a próbában. Bocsánat, az első Ádám elbukott a próbában, mindenki lefagyott, hogy miről. Az első Ádám elbukott a próbában, az utolsó Ádám pedig megállt. Na, nem jött a villám. De jó, hogy leköltöztünk ide. Ebből a történetből látjuk, hogy a mi Istenünk, a mi királyunk, a győztes király, aki nem bukik el. Ő az, aki le tudja győzni a bűnt. Gondolkodtál már azon, hogyha majd fölkerülünk a mennybe, eljutunk haza, akkor lesz egy kis beszélgetésünk ezzel az Ádámmal. Ádám, tudod, mit okoztál? Vagy a feleségem most, hogy terhes, és átmegy ezen a minden ezzel jár a dolgom, biztos Évával fog majd beszélni. Ádám, vagy Éva, gyere itt. De gondolj bele abba is, hogy Ádám, az első Ádám, amikor ott az Édenkertben olvassuk, akkor ő egy tökéletes ember. Ő egy addig büntelen személy. A mi bajnokunk, mondhatnám így, az emberiség legjobbja. A veretlen, nehézsúlyú bajnok. A legjobb, akit küldhettünk a ringbe. És ott jön a sátán, megkísérti, küldi az ütéseit, és Ádám kifekszik. Nem bír ellenállni a kísértésnek. A mi bajnokunk, a legjobbunk, gondolja ebbe bele, hogy a legjavunk, akit küldhettünk, nem tudott ellenállni a kísértésnek. És utána olvasunk itt az utolsó Ádámról, aki körülményeiben sokkal nehezebb helyzetben volt. Jön a sátán, és beviszi a legnagyobb ütéseit, minden trükköt megpróbál, de a mi királyunk győz. A mi királyunk megáll. Ez egy nagyon fontos történet, amit itt olvasunk. És azért vitte a lélek a pusztába Jézust, hogy megmutassa nekünk, hogy Jézus győztes. Vannak, akik vitatkoznak azon, hogy egyáltalán Jézus itt vétkezhetette. Ugye ő Isten, hát ő nem vétkezhet, írja Jakab levele is, hogy Isten a bűntől nem kísérthető, és ő sem kísért senkit. Hát itt Jézus nem vétkezhetett, ő Isten. De azt ne felejtsük el, hogy másik oldalról Jézus emberré lett, a Filippi 2 azt mondja, hogy megüresítette önmagát, emberhez hasonlóvá lett, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont képes lett volna vétkezni a fizikai valójában. Na jó, de ő Isten is volt, na jó, de ember is volt, akkor melyik? Mondhatnám mind a kettő. Mind a kettő egyszerre. De ez a próba rámutat, hogy rá lehet számítani. A Szentlélek fölmutatja nekünk Jézust, a királyt, hogy ő az, aki nem okoz csalódást. Mindenki más. Nem tudom, hogy milyen emberekben csalódtam már, de mindenki más, minden ember csalódást okoz. Csalódást tud okozni. Legyen az feleség, férj, gyerek, barát, főnök, alkalmazott. De Jézus sosem okoz csalódást. Ő az, akire lehet számítani. Az egyik oka, miért a lélek elvezette a pusztába, hogy felmutassa a másikok, hogy közel hozza hozzánk. Azt mondja a zsidó levél a második fejezetben. Most sokat olvasok ezt a zsidó levelet. Zsidó 2.17. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, beszélve Jézusról, mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Hallod ezt? Jézus megkísértetett mindenben, hogy segíteni tudjon azoknak, akik kísértésbe esnek. Kiről beszél ott az ige? Lehet, hogy rólunk. Hogy segíteni tudjon azokon, akik kísértésbe esnek. Szó szerint úgy mondja, hogy oda tudjon szaladni azokhoz. Hogy mellénk tudjon állni. Jézust a lélek elvitte a pusztába, hogy megkísértessen, ahogy a zsidó 4 is mondja, hogy olyan főpapunk legyen, aki megtapasztalt minden kísértést, de nem vétkezett, hogy egyet tudjon velünk érezni. És ezért bátran tudjunk hozzámenni a szükség idején. Tudod, hogy Jézus nincs kiakadva a bűneiden? Nincs sokkal, hogy te jó ég, mit mert ezt tenni? Nem lepi meg az, amikor bukdácsolunk. Nem akad ki azon, amikor tusakodunk. Ő nem szereti a bűnünket, de minket nagyon. És nincs megdöbbenve rajta. Egy olyan főpapunk van, aki tudja, hogy milyen kísértések között lenni. Aki érti, hogy mi megyünk át. Átment minden kísértésen, amin mi, és nem vétkezett. Tamás, én értem, hogy miért vagy cinikus. Tamás, én értem, hogy miért vagy gyanakvó. Miért vagy sértődött. Miért vagy büszke. Én tudom, hogy miért. Ő ezeket a bűnöket nem követte el, de tudja, hogy milyen kísértések között lenni. Elvitte őt a lélek a pusztába, hogy felmutassa, hogy ő a győztes király, és közel hozza hozzánk. Na, itt kezdődik a kísértés, harmadik vers. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Izrael ezen területe egy kősivatag, ahol rengeteg ilyen öklömnyi vagy két öklömnyi méretű gömbölyű mészkőszikla van a ameddig a szem ellát, amik úgy néznek ki akár, mint egy kenyér, egy vekni kenyér. Ha éhes vagy, még lehet, hogy annak is nézed. Ha Isten fia vagy, Jézus, változtass az egyik követ kenyérré, mondja neki a sátán. De ezt látni kell, hogy mi történik itt. A Máté 3-ban, az előbb idéztem, mi volt az a mondat, amit hallott Jézus az atyától? Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mit mond itt a sátán? Ha te vagy az Isten fia, észrevetted már, hogy milyen előszeretettel kérdőjelezi meg a sátán azt, amit egy pillanattal előtte Isten mondott neked? Amit kijelentett? Te vagy az én szeretett fiam, vagy a fiam vagy. Ha te Isten fia vagy, akkor változtasd ezt a követ kenyérré. A sátán taktikája, amit itt látunk, hogy megkérdőjelezi Istennek a gondoskodását. Jézus, nem azt mondta neked az atya, hogy te vagy Isten fia? De akkor miért korog a gyomrod most? Éhes vagy, nem? Igen. Akkor mégsem te vagy az Isten fia? Nem gondoskodik rólad? Hogy lehet ez? És ugyanezt csinálja velünk az ellenség. Tamás, te nem Isten gyermeke vagy? De. Akkor hogy lehet, hogy üres a pénztárcád? Akkor hogy lehet, hogy ennyi befizetetlen csekk van az asztalodon? Hogy lehet, hogy ennyi szükséged van, ami nincs betöltött? Tamás, ő nem ígérte meg, hogy gondoskodik rólad? Ugyanez a technika, ugyanez a taktika, hogy az ellenség megkérdőjelezi Isten gondoskodását az életünkben. Oda suttog valami, Tamás, valamit tenned kell, mi az, hogy imádkozol, meg vársz az Úrra, te naív vagy, legyél már praktikusabb, csinálj valamit, intézd el, változtasd ezt a követ kenyérré, Jézus. Az igéből látjuk, hogy Isten megígérte, hogy ő gondoskodik. Hogy ő megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Megadja nekünk a mindennapi kenyerünket. De nagyon szeret suttogni az ellenség, hogy ezt elfelejtesse velünk. Én emlékszem az életemből pontokra, amikor úgy gondoltam, hogy na, itt a vég. Itt nincs folytatás. És még mindig itt vagyok. Valahogy, amikor úgy jön az este, és mindent olyan borúsabban látsz, hogy jó, hogy lesz ebből megoldás, Uram? Vége van mindennek, és reggel följön a nap, Isten irgalma megújul, és csak megy tovább. Isten hűséges. De néha az ellenség rávesz erre a kételyre, hogy bedőljünk ennek. Biztos, hogy Isten gondoskodik, biztos, hogy jó lesz úgy. A Barnabás fiam, ugye másfél éves, kicsit több, mint másfél éves, még nem tud olyan jól beszélni. De amikor szomjas, akkor ennek nagyon hangot tud adni. Azt mondja, hogy inni, 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 inni. És körülbelül ilyen tempóval így mondja, inni, hogyha nem hallanánk esetleg. Inni, 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 inni. Elég már, inni, inni, inni. És le kell őt nyugtatnom, hogy Barnabás, jövök, hozom. És amíg megyek a vízéről, mondja, hogy inni, inni. És el ne felejtsem, hogy miért indultam. Inni. Hozom már. Jövök. És olyan érdekes, mert Isten csak erre emlékeztetett, hogy ő ugyanilyen. Amikor én mondom, hogy én követelem, hogy mi az, amire nekem szüksége van, ő csak ennyit mondta, hogy már hozom. Nyugi már, hozom. Észrevetted, hogy Isten gondoskodása mindig megérkezik, csak más időzítésben, mint ahogy gondolnánk. Hozom már. Jövök. Inni. Akkor követem el a bajt, amikor én akarom betölteni a szükségleteimet. Amikor nem bírok várni Istenre. Ha itt Jézus nem várt volna Istenre, hanem azt a követ átváltoztassa kenyérré, eltett volna egy kőkenyeret. De mivel várt Jézus, angyali menüben lehetett része. Angyalok fognak neki ételt hozni, és az sokkal jobb. Hányszor jártam már úgy, hogy nem vártam. És az étkem az kőkenyér volt. És kihagytam azt, amit Isten legjobbjaként el akart hozni. Isten sokkal jobbat hoz. És azt szeretné, hogy bízzunk az ő gondoskodásába. Sokszor elrontjuk azt, tesók, hogy egyből ott szeretnénk lenni Isten ígéreteiben, de elfelejtjük, hogy néha a pusztán átvezet az út, az ígéret földjére. Amikor kijött Izrael Egyiptomból, Isten átvitte őket a pusztán. Ez volt az ő terve. Más kérdés, hogy Izrael hitetlensége miatt 38 évvel megtoldotta ezt az utat, de 2 évig Isten akarta, hogy ott járjanak. És utána lépjenek be az ígéret földjére. Isten ígéretei előtt ott van a felkészítés, amikor Isten minket készít. Lehet, hogy éppen ebben vagy. És Isten azt mondja, hogy nem sokára jövök. Hozom. Bízzál bennem. Nem könnyű. De még erről beszélünk. Jézus tudta, ezt tudta, hogy nem kell tolnia az ügyeit Istennél. Hogy nem kell elintéznie. És ez volt Jézus válasza, a 4. vers. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Van valami fontosabb a kenyérnél. Van valami fontosabb a fizikai dolgoknál. És ez az én atyával való kapcsolatom, az, hogy engedelmeskedjek az ő szavának. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szó valami Isten szájából származik. Az igének nagyobb értéke van előttem, mondja itt Jézus, mint ezeknek a fizikai dolgoknak. Én arra emlékeztetlek téged is, magamat, hogy az életünk többről szól, mint a fizikai dolgok. Mi megkaptuk a mennynek az ígéretét, és megyünk haza egy olyan országba, ami sokkal nagyobb, mint ez a fizikai világ, amit itt magunk körül látunk. Megyünk haza, és ott hivatalosak leszünk a bárány mennyegzőjére. Itt lehet, hogy néha nem tudjuk a hasunkat megtömni úgy, ahogy szeretnénk. Ott viszont a mennyegző asztalnál ülünk a báránya. És ez az, ami segít emlékezni, hogy az élet sokkal több, mint az itt és most. Az itt látható dolgok, hogy jaj, nekem még nincs ilyen, jaj, bárcsak lenne egy olyan, nekem arra szükségem van. Amire valóban szükségünk van, az elő van készítve. Az élet nagyon rövid. Egy 31-nál évesen már kezdem kapizsgálni, de még sehol nem vagyok. A fizikai dolgok nem annyira lényegesek, mint a lelki dolgok. És Jézus ennek itt, ezt megmondja itt, ezzel válaszol a sátánnak, egy idézettel az 5. Mózes könyvéből. Így folytatódik a történet. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot adott, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Figyeld, itt a sátán idéz a Bibliából. Hoppá! 91. Zsoltár. Fejből tudja, csak az a probléma, hogy kihagy belőle egy részt. Ha megnézed a 94. Zsoltár igeversét, ahonnan idéz, kihagyott belőle egy részt, a lényeget. Szóval, hogy megőriz téged Isten útjain járva. Persze, vigyázz rád, megőriz, hogy Isten útján járjál. Hát, azt nem idézte. Úgy máshogy hangozott volna. Az első, amit megnéztünk, Isten gondoskodását az ördög nagyon szereti megkérdőjelezni, a másik pedig Isten védelmét az életünkben nagyon szereti megkérdőjelezni. Kihagyta ezt a részt, hogy Isten védelme arra szól, hogy megtartson minket az ő útjain. Nem arról, hogy bármit csinálhatunk, Isten úgyis megvéd. Ó, Isten velem van, én leugorhatok a szikláról, úgyse töröm össze magam. Jézus, vesd le magad itt a templom párkányáról, majd meglátják, hogy te vagy a Messiás. Hát kell lennél jobb jel, leugrasz, leesel, fölpattansz, semmi bajod. Mindenki téged fog ünnepelni, Jézus. Vesd le magad. És Jézus válasza az, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Meg van írva. 5. Mózes könyvéből újra idéz. Kaptunk egy ígéretet arra, hogy Isten megvéd minket. Hogy Isten velünk van. De ez nem arra garancia, hogy mi keresztények azt csináljunk, amit akarunk. És ezt néha elrontjuk. A kegyelemre hivatkozva ostobán élünk. Én azt gondolom, hogy Isten jelenléte az egy biztos pont az életünkben, de ő hív minket bölcs döntésekre. Hogy bölcsen éljünk, és jól döntsünk, hogy ezekkel az utakon óv minket. Nem azt, hogy bárhogy élhetünk, úgyis jó lesz. Az a fiú jó lesz nekem. Lehet, hogy nem veszi annyira komolyan Isten útjait. Nem biztos, hogy Isten legjobbja, de majd megáldja az Úr. Ez nem így van. Isten az ő útjain árasztja ránk az áldását, és azokon tapasztaljuk meg, hogy mennyire megvéd. Ne élj ostobán, azért, mert kegyelemben élsz. Isten velem, én megtehetem ezt. Hát nem szóval, hogy megteheted, de fájni fog, ha az nem Isten legjobbja. Megnézem, hogy milyen messzire mehetek el a világhoz közel, hogy még nem a világban vagyok. Ez biztos, hogy jó így. Megnézem, hogy milyen messzire mehetek el tőle, hogy még ne kerüljek bajba. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Pont ellenkezőleg, tartsuk magunkat olyan távol ettől, amennyire lehet. Majd nézd meg Jézus szavait, vagy a következő kísértés pontosabban, 8. vers. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Isten megígérte azt a fiúnak, hogy mindent neki ad. János 17. De itt az ördög fölajánl valamit. Jézus, enyém a világ. Én neked adom. És ebben igazat mondott, ez a világ az ellenséghez tartozik. Abban a pillanatban átkerült hozzá, amikor Ádám vétkezett. Átadta ennek a földnek a birtoklását a Sátánnak, amikor alárendelte magát neki. Én ezt neked adom, Jézus, nem kell elmenned a keresztre. Minek ez a hosszú út? Vágd le ezt a hosszú szenvedést. Borulj le előttem, és neked adom. Az ördög kedvenc eszköze, hogy megkérdőjelezi Isten gondoskodását, megkérdőjelezi Isten védelmét, és megkérdőjelezi Isten ígéreteit. Megígérte ezt neked Isten? És te látod ezt megvalósulni? Biztos vagy te ebben? Megteszi Isten, amit mond? A Sátán mestere annak, hogy megkérdőjelezzen dolgokat. De azt mondja a 35. Zsoltár, hogy bízz az Úrban, és ő megadja a szíved kéréseit. Jézus itt megtapasztalja a bőrén ezeket a kísértéseket, ugyanazokat, amiket mi szoktunk. Ezért tud minket megérteni. Ezért lehet ő az együttérző főpapunk. Te Isten gyermeke vagy, és szükségleteid vannak. Biztos, hogy Isten gondoskodik rólad. Ezek a dolgok kopognak az életünkön folyamatosan, nem? Ezek a kísértések támadnak a szívünkben. De figyelj rám, ha megnézed a te kísértéseidet, gondold el, hogy mik azok a dolgok, amik téged kísértenek, azok bele fognak illeni ebbe a három kategóriának a valamelyikébe. Mert Isten munkálkodik az életünkben, az ördög pedig igyekszik megkérdőjelezni dolgokat. Vagy megkérdőjelezi Isten gondoskodását, megkérdőjelezi Istennek a védelmét, vagy pedig Isten ígéreteit. És ezekbe illenek bele a kísértéseink. De itt látjuk Jézust, ahogy megáll a kísértés idején. Hogyan győzte le Jézus a Sátán kísértését? Erre még egy vasárnapi iskolás gyerek is tudja a választ. Hát a Bibliából idézett háromszor, hát itt van leírva. Egy ige versel, ami azzal a területtel kapcsolatos. És tudod, miért jó hír ez nekünk? Ez egy nagyon jó hír. Jézus nem tűzgolyóval védte ki a Sátán. Vagy pedig az isteni hatalmát használja, vagy lekaratézza, vagy bármi. Nem ilyet látunk, hanem egy igeverssel válaszolt, ami nekünk is lehetséges. Úgy védekezett a kísértéssel szemben, ami nekünk is lehetőség. De ezt hadd mondjam el, mert itt el szoktak csúszni a dolgok. Itt Jézus is idéz a Bibliából, és a Sátán is idéz a Bibliából. De tudod, mi a különbség? Hogy Jézus alárendelte magát annak az igének, amire hivatkozott. Ha valaki elolvas ezt a történetet felületesen, azt mondja, hogy hát igen, úgy kell védekezni a Sátán támadásával szemben, hogy idézzük a Bibliát. Tanuld meg a Bibliát, legyen a fejedben, és amikor kell, húzd elő. Nem elég. Az ördög nem ijed meg attól, hogy előhúzol egy igeverset. Annak nincs ereje önmagában. Az ereje abból származik, hogy alárendeled magad annak az igének. Jézus nem azt mondta csak, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem hogy én nem csak kenyérrel élek, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Akkor válik erőteljessé egy igevers, egy igazság, amikor alárendeled magad annak az igeversnek. Annak az igazságnak, amit mond. Én nem csak kenyérrel élek, hanem Isten igéjével. Én nem borulok le előtted, sátán, mert azt mondja az ige, hogy csak az Urat imád. Én nem teszem meg, mert Isten igéje ezt mondja. Én nem élek ostobán, nem élek úgy, ahogy az én fejem diktálja, hanem követem Isten bölcsességét, mert azt mondja az ige, hogy ne kísérsd az Uradat, az Istenedet. Ebből fakad az erő. Idézni nem elég. Nagyon jó, hogy olvasod a Bibliát. Szuper. Tanuld meg az igéverset. Nagyszerű. De rendeld alá magad annak az igéversnek. Akkor van erő abban az igében. A sátán is tudja idézni a Bibliát. Valószínűleg jobban, mint én. Az ateisták is szokták idézni a Bibliát, de nem rendelik alá magukat annak. Az én életemnek akkor van ereje Isten igéjéből fakadóan, amikor én alárendelem magam annak. Jézus azt mondta, hogy akkor építed a házat sziklára, ha nem csak hallod az igét, hanem meg is tartod. Figyeld meg, mind a három igevers Mózes 5. könyvéből van. Ki tudna ezen kívül Mózes 5. könyvéből idézni? Én se tenném fel a kezem, ne aggódjatok. Ez a három igevers Mózes 5. Mózes könyvének 6. és 8. fejezetében vannak. Egy nagyon kicsi része az igének, ha belegondolsz. És mind a három igevers onnan van. Az a gyanúm, amit én nem tudok igazolni, de az a gyanúm, hogy Jézus aznap reggel ezeken az igeverseken gondolkodott. Ebben töltött időt. Itt csendes időzött, hogyha ilyen modern szóval kell élnem. Ezen gondolkodott, amikor a kísértés jött. És tudod, mi történt? Amikor jött a sátán, ezek az igeversek alkalmasak voltak arra, hogy alkalmazza, amikor jött a kísértő. Nekem ez egy jó emlékeztető arra, hogy az igében kell lennem. Nem tudok megállni, ha nem vagyok az igében. Abban a pillanatban, amikor abba hagyom az igében való töltekezést, akkor kiszolgáltatom magam. Amikor jön a támadás, akkor jön, amikor a legkevésbé számítok rá. A sátán nem küld egy levelet, hogy Tamás, 3 nap múlva jövök, készülj fel. És ezekkel a dolgokkal fogok jönni, tudod? Tanuld meg ezt a pár igeverset, hogy harcolhassunk. Hanem akkor jön, amikor nem számítok rá, amikor gyenge vagyok, és Isten igéje, ami az életemben, ami helyet kap, azzal tudok megállni a kísértés idején. Jézus szerintem ezekben az igékben töltött időt aznap reggel. És pont alkalmas volt aznap a küzdelemre. Tudod, miért van így? Mert Isten igéje élő és ható. Hát most minek olvasom ezt a részt? Ezt már olvastam annyiszor. Olvasd el újra. Mert Isten igéje élő és ható. És olyan az ige, mint a lélek kardja, mondja az Efézus 6. Ott lesz a kezedben a fegyver a védekezéshez, amikor szükséged lesz rá. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vitték, visszatért Galileába, majd elhagyta Názáretet. Jó, kihagytam egy igeverset, bocsánat. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, hogy szolgáljanak neki, 11. vers. Ekkor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vitték, visszatért Galileába, majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli földjén. Hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált, Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Lement Jézus erre a vidékre, amit Galileának nevezünk, sőt azon belül elhagyta Názáretet, és letelepedett Kapernaumban, Zebulon és Naftáli földjén. Ezt Jeruzsálemben, ezt a földet úgy hívták, hogy a halál vidéke. Ez volt ott Izraelnek a határvidéke, ahol az ellenség állandóan betört, ahol az ellenség mindig rabolt. Sok ember meghalt, úgy hívták, hogy a halál vidéke. A kivetettek, az elfelejtettek, a számúzöttek, akik nem fontosak. És olyan érdekes, hogy Jézus ide ment el. Amikor Galileában szolgált, ez volt az ő főhadiszállása. Ez volt a szolgálatának a közepe. És azt mondja itt az ige, hogy ahol az a vidék, ami sötétségben volt, nagy világosságot látott. Elment Jézus és szolgált ezen a vidéken. Olyan emberekhez, akik ki voltak taszítva, akik el voltak felejtve, akiket sokszor megraboltak, és Jézus elment közéjük, tudod miért? Jézus szereti a bűnös embereket. Szeret minket. És hogyha te ma nagyon bűnösnek érzed magad, akkor a legbűnösebbnek, akkor valószínűleg te vagy az a személy, aki mellé Jézus leginkább szeretne leülni, és felverni a főhadiszállását ott az életedben. Hogy veled legyen. Hogy azok, akik sötétségben vannak, világosságot láthassanak. A menő zsidók Jeruzsálembe mentek. Jézus meg, megyek Galileába. Ott leszek, ha kerestek. A bűnösök között. És elkezdte hirdetni, hogy térjetek meg. Ez egy nagyon vallásos szó. Úgy lehetne mondani egyszerűbben, hogy forduljatok meg. Amikor a galileai tengerpartján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amit hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalásszá teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálójukat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot és Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajójukban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót, és atyukat, és követték őt. Jézus elhívja négy tanítványát itt. Jakabot és Jánost, Pétert és Andrást. A János evangéliumából tudjuk, hogy Jézus ismerte már őket korábban. Nem most találkoznak először, de most hívja el őket, és mondja, hogy kövessetek engem. Emberhalászokká teszlek titeket. Gyertek velem. Nem küldi őket iskolába, szemináriumra, nem ad nekik egy könyvet, hogy na ezt olvasd el, hanem azt mondja, hogy gyere velem, tölts velem időt. Akkor leszel az, akinek én alkottalak. Négy halász. A 12-ből összesen 7 halász volt. 7 halász ember. Figyelj rám! Ahogy látjuk az elhívásukat, abból megtudunk valamit, hogy Jézus mit szánt nekik. Mikor hívta el Jézus Pétert? Amikor éppen kivetette a hálóit. Gyere Péter, én emberhalásszá teszlek téged. 3,5 évvel később Péter pünköstkor kivethette a hálóját, és 3000 halat fogott. 3000 megtérőt. Ő egy evangélista volt, a szíve tele volt bátorsággal, hogy hirdesse Isten igéjét. János, mikor hívta el őt Isten? Amikor kim volt a parton, és éppen a hálóját javította. János nem olyan volt, mint Péter, ő nem egy ilyen bátor evangélista volt, ő a szeretet apostola, ő írta, hogy szeretett kisgyermekeim. Szeretett kisgyermekeim. Az ő szíve az volt, hogy emberek életében a hálót újra összeszője. Hogy szeretettel munkálkodjon mások életében. Az a pont, amikor Isten elhív minket, az sokszor rámutat arra, hogy mire hív minket. Sokszor az a munka, amiben most vagyunk, rámutat, hogy Isten milyen ajándékokat akar használni az életünkben. Amikor én ezen gondolkodtam, egy csomó mindenre rájöttem, hogy tényleg, Uram, engem az építészetből hívtál el. Az én legmélyebb vágyam az, hogy lássak embereket felépülni benned. Hogy lássam, hogy tanítványaid lesznek, hogy fölépülnek az igében. Emberek, akik romosak voltak, hogy újra az igazság fölépítse őket. Ez az én legfőbb vágyam. Te ezt a szívet adtad nekem. Milyen a te elhívásod? Honnan hívott Isten? Milyen ajándékot használ? Gondold végig. 4 halász ember. Jézus elhívta őket. Ezután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegségeket és erőtlenséget a nép körében. Figyeld meg ezt a sorrendet. Tanított, prédikált, gyógyított. Ez a sorrend. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintől gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileától, a tíz várostól, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Tanította az igét, prédikált és gyógyított. Ez a sorrend. Tanította az igét, hogy lefektesse az alapot. Utána prédikált, ami bátorítás jelent, személyes üzenetet az emberek szívének, és csak utána jött a gyógyítás, amikor fizikailag valakinek az életében megoldott egy szükséget Jézus. Sok gyógyító szolgálat ott csúszik el, hogy a gyógyítást teszik első helyre, és ezért Isten igéje nem teremt egy alapot ott a szolgálatnak, és el lehet ebben csúszni, ezért tudnak nagy kárt okozni az ilyen szolgálatok. Tanítani Isten igéjét, prédikálni és gyógyítani. És elterjedt a híre az egész vidéken, és jöttek messze-messze vidékekről Jézushoz. Én nem tudom, hogy milyen kísértéseket élsz át. Ha nem vagy fából, akkor valószínűleg hasonlókat, mint én. Lehet ez egyedi, lehet általános, de mindannyiunkat ér kísértés. De szeretném, hogy tudd, hogy nincs olyan, amit Jézus nem tapasztalt meg, amiben nem ért meg téged, amivel nem tudsz oda menni hozzá. És azt látjuk, hogy ő ezeket a próbákat megtapasztalta, és megállt bennük. De ha csak ennyit mondanék, akkor olyan lenne, mint csak egy teológiai tanítás. Figyelj, mondok még valamit. Ez a Jézus benned van. Én nem azt mondom nektek, hogy most már tudjátok, hogy az ördög mit csinál, gyerünk, álljatok meg. Mondtam a tanításban, hogy a legjobbunk, az első Ádám nem tudott megállni. Nekünk nincs esélyünk önmagunkban. Az ördög erősebb, mint én vagyok. De azt mondja az ige, hogy nagyobb az, aki én bennem van, mint aki a világban van. A feltámadt Krisztus bennem él, aki megállt a kísértések idején. Nem az a megoldás, hogy vastag a falakat építesz magad körül, hogy még okosabban próbálsz ellenállni a kísértésnek, hanem rájössz, hogy aki képes ellenállni, az te benned van, Jézus. Hogyha elbuksz egy kísértésben, ha elbuksz egy bűnben, akkor van egy irgalmas főpap, akihez mehetünk. Amikor én elbukok, akkor oda megyek hozzá, megvallom a bűneimet, és ő megtisztít minden gonoszságtól. Jön újra a kísértő. Valószínűleg, ahogy elhagyjátok ezt a termet, már itt vár újra titeket. Lehet, hogy el se kell menni innen. Mi az, ami segít? Hogy a feltámadt Krisztus benned él. Ennek a valósága. Krisztus, győz le ezt a kísértést én bennem. Tarts meg engem. Én nem tudok. Én elbukom. Abból az anyagból vagyok, mint az első Ádám. És be tud csapni engem az ördög. De Uram, emlékeztess az igazságra. És segíts, hogy alárendeljem magam annak. Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hogy te gondoskodsz rólam. Hogy nem kell nekem elintéznem. Hogy te megvédesz engem. Nem kell kísértelek téged. És hogy a te ígéreteid mindig megállnak. Milyen kísértésekkel küzdesz? Melyik kategóriába illik bele? Leplezd le. És hogyha van egy igevers, ami ahhoz tartozik, ami arról szól, akkor rendeld az életedet alának az igeversnek. Isten szeret minket. És meg akar áldani minket. A legjavát készítette el nekünk. Ha valakinek nincs bölcsessége, azt mondja az Isten igéje, hogy kérjen, és adatik. Volt egy időszak, amikor tudósok meg akarták ismerni azt a területét a világnak, ami a mély tengerekben van. Építettek egy hatalmas tenger alatt járót, vastag falakkal, hogy kibírja a víznyomást, és lementek a tengernek erre a mély pontjára, hogy megnézzék, hogy ott mi van. lemerült ez az acél monstrum a víz alá, és kinéztek az ablakon, és mik voltak ott? Pici halak. A maguk kis vékony pikkelyeivel. Ott úszkáltak ez alatt az acél páncél körül. Építettek egy irdatlan hajót, hogy kibírja a víz nyomását. És ott voltak halak, amik egyszerűen úszkáltak a tengerben. Én azt gondolom, hogy ebből látunk egy nagy titkot. A kísértések idején próbálkozhatunk hatalmas védelmeket kiépíteni, de mindig el fogunk bukni. A nyomás nagyobb, ha így állunk hozzá. Mi a megoldás? Hogy tudták azok a kicsi halak kibírni a víz nyomását? Úgy, hogy a bennük lévő nyomás megegyezett a külső nyomással. Ezért nem roppantak össze. Ha szeretném megállni a kísértések idején, akkor tudnod kell, hogy Krisztus benned van. Nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. És akkor nem roppantja össze az életed. A győzedelmes keresztény élet nem arról szól, hogy én összeszedem magam, hanem hogy Krisztus él rajtam keresztül. Az én győztes királyom, akit itt látok a pusztában. Ha valaki szeretné ezt megtapasztalni, ha valaki szeretne a lélekben járni, akkor kérd, hogy töltsön be a Szent Lélek. Hogy ne addig juss csak, ameddig a saját erőd visz, hanem a lélek erejéből élhess. Uram, én szeretnék váltani. Mennyi atyám, én szeretném a te lelkedet újra kérni, hogy szálljon rám. Öntsd ránk a te lelkedet, Uram. Töltsd be a lelkeddel. És Uram, mi sok kísértést élünk meg. Ez a világ kísértéseket zúdít ránk. Az ellenségünk, a saját testünk is állandóan gyenge. De Uram, köszönöm, hogy láthatjuk ezt a történetet rólad, hogy az utolsó Ádám megállt a támadás idején. Amikor az ördög küldte az ütéseit jobbról, balról, jobb horog, balról, te Jézus, te megálltál, és nem buktál el. Én köszönöm, hogy te vagy a mi főpapunk, aki irgalmas, aki megértő, aki türelmes velünk. De azt is köszönöm, hogy te vagy a győztes király, aki bennünk élsz. Uram, az az imánk, hogy át tudjuk adni neked az irányítást, hogy a te bölcsességeddel élhessünk, hogy ne azt tapasztaljuk meg, hogy összeszedjük magunkat és újra elbukunk, hanem szeretnénk látni, ahogy te győzöl. Köszönöm a kegyelmet, Uram. Köszönöm, hogy visszamehetünk hozzád mindig megvalva a bűneinket, és te megbocsájtasz és megtisztítasz minden gonoszságtól. Imádkozom azokért, mindnyájunkért, Uram, hogy ezt meg tudjuk tenni, ha elbuktunk. De Uram, az az imám, hogy a kegyelem erejét megtapasztaljuk abban is, hogy győzünk a kísértések között. Hogy nem csak arra kaptunk kegyelmet, hogy a bűneink megbocsátassanak, hanem arra is, hogy megálljunk a kísértés idején. Mert a feltámadt Krisztus bennünk él. Köszönjük ezt, Krisztus. Mutasd meg az erődet, Uram. Mi egyszerűen porból vagyunk, ezt te is tudod, Uram. Az életünk a porhoz tapad. De kérlek, hogy eleveníts meg a te igéddel. Töltsd be a te lelkeddel. Férfiaknak azt mondja az ige, hogy kössetek szövetséget a szemetekkel. Ne nézzetek se jobbra, se balra. Ne nézzetek a szűzekre. Hanem tartsd a szemedet tisztán. Uram, segíts nekünk ebben férfiaknak. Imádkozom a nőkért, hogy ne hasonlítgassák magukat. Ne támadjanak másokat. Ami esetleg az ő lelküknek a kísértése. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk neked élni. Te élj rajtunk keresztül. Segíts ebben váltani, Uram. Néha egy tanítás után fölerősödünk, föllelkesedünk, és próbáljuk magunkat összeszedni, de Uram, ez nem vezet semmerre. Uram, mi szeretnénk átadni az irányítást, az életünk trónját neked. Újra. Vezess minket, Krisztus, és dicsőj meg az életünkben. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket!